Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése 13 órakor. A kormányfő és a frakciók napi rendelőtti felszólalásait követően a parlament dönt az országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök jelöléséről. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény 17. módosításának ma hatályba lépett rendelkezése okán Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat és hatásköreit. A képviselők ismét tárgyalják az országos közlekedés szervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Megszűnt át Sólyog Tamás államfői mandátuma, miután az államfő aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Ideglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja az államfő jogkereit, a parlamentnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Sólyog Tamás úgy értékelt, az alaptörvény alapján nem volt más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy az szerinte súlyosan alkotmányellenes. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Közben Forsthoffer Ágnes azt közölte, az államfői feladatok átmeneti ellátása miatt Hallerné Nagy Anikó veheti át ideiglenesen az országgyűlés elnökének feladatait. Polgár Judit Csakkozót szeretné felkérni köztársasági elnöknek a miniszterelnök, derült ki később. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a világhírű Csakkozó neve évtizedek óta a tehetség és a kitartás szimbóluma. A kormányfő azt írta, ma személyesen találkozik a Csakkozóval és szeretné tehát felkérni a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. Magyar Péter szerint Magyarországnak olyan államfőre van szüksége, aki képes megtestesíteni a nemzeti egységet és akire minden magyar büszke lehet. A Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolják köztársasági elnöknek. Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál látogatást tett a hétvégén. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak el hamarkodott döntéseket. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek, egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, húzta alá a pénzügyminiszter. Emellett a Facebook oldalán Kármán András arról is írt, kivezetik a széndioxid kvótaadót és a széndioxid tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegőterhelési díjat. Eltörlik a kekvák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik. Fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön, tette hozzá a tárcavezető. A Budapest-Belgrád vasútvonalon csak akkor indulhat el a forgalom, ha minden biztonsági feltétel teljesül, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, a vasútvonalon telepített, Európában még nem alkalmazott vonatbefolyásoló rendszerben szoftverhibákat találtak, amelyeket a kivitelezőnek ki kell javítania. Hangsúlyozta, folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt a beruházás állásáról. Vonat helyett buszok közlekednek Vámosgyörk és Gyöngyös között mától augusztus 31-ig, mert a vasúti pálya felújítása miatt szünetel a vonatforgalom az érintett szakaszon, közölte a MÁV csoport. Az 1 milliárd 100 millió forintos költséggel megvalósuló munkálatok eredményeként megszűnnek a vonatok menetidejét, mint egy 3-5 perccel növelő sebességkorlátozások. Szeptembertől pedig ismét óránként 80 kilométeres engedélyezett sebességgel haladhatnak majd a szerelvények. Végül az időjárásról, szinte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Udvari Józsefet, akit Alsó-Zsolcán és környékén mindenki csak úgy ismer, hogy a Fagyis Józsi bácsi. Jól gondolom én ezt?
Jó. Jó, igen, mindenki így nevez, és a környező falvakból is úgy jönnek. Józsi bácsi fagyizóját keresik. Ezt mindenki meg tudja mutatni, hogy hol van.
Ez így van. És mikor kezdődik a történet? Mióta is foglalkozik Ön fagyi készítéssel?
84-ben nyitottunk, 84 tavaszán. A feleségem nevén volt ez a fagyizó. Én ugye a Bájomnél dolgoztam. Én mikor hazajöttem, akkor álltam be mindig fagyit készíteni, segíteni, hogy ő tudjon pihenni.
Hogyan jött az ötlet, hogy miért éppen fagyizó?
Hát ez úgy jött össze, hogy az anyósom itt volt velünk, és beteg lett. A feleségem tanított az egészségügyi szakiskolában, ott tanított, és valakinek haza kellett jönni. Hát én, mint vő, nem vigyázhatok az édesanyjára, így le kellett neki mondani a pedagógus pályáról, hazajött, de hát egy fizetésből ugye nehéz megélni, és én találtam ki ezt, hogy csináljunk egy fagyizót. És annak idején még úgy lehetett csinálni, hogy teívó fagyizóként szerepelt. Így adták ki az engedélyt.
Tehát nem hát szükséges volt hozzá a teívó is?
Igen, 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 és az annak idején ugye a tanácselnök Horváth Jancsi megkövetelte, hogy tejet áruljak. Hát én 5 litert rendeltem, és a szomszédokkal megvetettem, hogy vegyétek már meg az 5 liter tejet, hogy ne maradjon itt a nyakamon. Ez így kezdődött, és utána, amikor már ezt meg lehetett szüntetni, akkor lett csak fagyizó.
Fagyizó? Milyen fagyizó is? Hogyan lehetne leírni? Milyen fagyikat készít Ön?
Hát én teljes fagyikat, vizes fagyikat készítek, és keverem első perctől, tehát én kész fagylatokat, mint olyan tartósítós fagylatokat nem hozok. Én magamnak keverem, azóta is megvan a keverőgépen minden, és most is a mai pillanatban is keverem.
Igen, hát megszületett az ötlet, hogy legyen fagyizó. Na de hát ez is egy szakma, ezt is meg kell tanulni, ki kell tanulni. Hogyan tanulta meg az alapokat?
Saját bőrömön kellett kitapasztalni, hogy hogy kell jó fagylatot csinálni. Ezt nem fogom elárulni, hogy hogy volt, mert ezt mindenki próbálja ki, és csinálja, és a másik dolog az, és most is mondom, hogy aki a gyereket nem szereti, a gyerekeket, az ne nyisson fagyizót. Mert a gyereket nem lehet becsapni, és megjátszani, hogy jó, de szeretlek édesem. Nem, ez nem megy. Ez tényleg így van. Szeretni kell a gyereket, mondom, másképp ne is kezdjen hozzá, mert ebből nem lehet megélni. Tehát ez csak egy ilyen kisegítő valami. Hát most is ugye, ahogy én csinálom, nyugdíj mellett. Nekem nem ez a fő keresett lehetőség, mert nyugdíjam megvan. Egy kicsit hoz hozzá, hát azért árulom ilyen áron, mint amilyen áron árulom. De én azért csinálom, mert szeretem. Szeretem a gyerekeket, és én szeretem. És nekem már hiányzik, hogy én ne csináljam ezt.
Gondolom, van egy napi rend. Valamikor el kell kezdeni a fagyit készíteni, hogy aztán délutára, dél körül, hát majd ön elárulja, mindig friss fagyi legyen.
Na, azt kérlek szépen, azt úgy kell csinálni, hogy reggel én már 6 órakor kint vagyok, és délelőtt lekeverem a fagylaltot, ami kell délutáron. 12-kor nyitok, este 7-ig vagyok nyitva, de én délelőtt mindig lekeverem a fagylaltot, ami kell.
A mennyiséget már kitapasztalta az évek során?
Majdnem 40 év alatt már kitapasztaltam, hogy mennyi kell, úgyhogy tudom, hogy mennyi kell. Ez nem gond a részemről.
Beszéljünk az ízekről. Nagyon nehéz az ízeket szavakkal érzékeltetni, de azért mégis amennyire tudjuk, írjuk le Józsi bácsi, hogy milyen ízűek az udvari féle fagylaltok.
Az alap a csoki, vanília, puncs és a citrom, de a citrom az kell.
Nekem a kedvencem.
Na, mellé megcsinálom a gyümölcsöket. Tehát őszi barack, mindenféle gyümölcsöt csinálok, és benne van a szárított gyümölcs is, tehát valódi gyümölcsfagylaltok, úgyhogy mindenki dicséri. Hát én is szeretem a fagylaltot, mert még a mai napig is 4-5 fagylaltot megeszek, úgyhogy meg a gyerekeim is, pedig már nagyok, de mindig fagyiznak ők is, úgyhogy gyümölcsfagylaltok főleg. Én nem szeretem ezeket a különleges akármiket, mert ez csak szédítés, tehát az nem az igazi.
És akkor az alapízekből minden nap kapható, valamint variálja mindig valamilyen gyümölcsízzel is?
Variálom mindig, hát 7 féle fagylaltot tudok egyszerre, mert tárolom ilyen. Tehát 4 ugye az stabil, a 3-at tudom mindig variálni, és mindig, hát figyelem általában, hogy miket kérnek az emberek, és próbálok ahhoz alkalmazkodni, hogy mindenkinek a kedvébe járjak. Ezt így csinálom.
Említette, hogy vizes fagylalt, teljes fagylalt. Igen. Nem kérem, hogy a kulisszatitkokat elárulja, de mihez mi szükséges? Vagy hogyan dől el, hogy milyen fagyinak milyen lesz az alapja?
Hát én Debrecenből rendelem az alapanyagot. Onnan hozzák nekem, és ahhoz teszem a vizet. Tejet nem teszek bele. Nem, az benne van, tejporból van az alapanyag, tehát ez mese, hogy kézműves, meg mit tudom én, hát az kézműves azért, mert keverem. Én soha nem adok ilyen neveket meg, hogy kézműves vagy volt, mert ez csak szédítés. Ez nem igaz. Most is azt mondom, meg mondják, hogy főzött fagylalt. Olyan ritka már most a főzött fagylalt, és az, hogy külön szakma, tehát ez nem megy. De mondom, sokat becsapnak ezzel, hogy főzött fagylalt, kézműves. Hát kézműves azért, mert keverem, de aki kiírja sokszor, mert én ugye tapasztalom, ez ágában sincs, hogy keverje, hanem kézfagylatokat rendel, és kiírja, hogy kézműves fagylat. Én nem szeretem az embereket becsapni.
Nagyon fontos a keverés. Mennyi ideig szükséges egy fagylaltot keverni? Valamint mitől finom a fagylalt? Minél lágyabb, minél sejmesebb ízű?
Hát megvan, a gépet úgy kell beállítani, hogy az kellő ideig keverje, úgyhogy először így is be kell áztatni, tehát ezt elő kell készíteni. A keverés az nem sokáig tart, 10-15 perc a gépbe, ami megy, de hát egy fagylat úgy összességében, hogyha mindennel számolom, olyan 3-4 óra. De mondom, a keverés az csak egy olyan 15 perc, semmi több.
Fontos a hűtés, ne legyenek benne jégdarabok, arra nagyon oda kell figyelni, valamint vízből, még mire?
Vízből nem lehet fagylaltot csinálni. Sokszor az a baj, hogy sok vizet tesznek bele, az világos, hogy kicsapódik. És akkor már az vizes. És olyan kásás lesz. Az enyém nem kásás. Ezt merem állítani, hogy inkább kevesebbet teszek bele a vizet, mint többet.
Önnek van kedvenc fagylaltja?
Nekem csak a gyümölcsök a kedvenceim. Én az édeseket annyira nem szeretem. Én a gyümölcs fagylaltokat, azokat mindig is eszem, tehát én a mai napig is.
És ha már édességet említ, akkor hogyan tud arra törekedni az ember, hogy ne legyen túl édes az a fagylalt, akár több gombócot is meg lehessen belőle úgy enni, hogy még mindig kellemes az íze?
Hát ez csak annyit árulok el, hogy én megkóstolom, amikor én bekeverem, tehát a levet is megkóstolom, és úgy csinálom. Úgy a megalom.
Hogyan telik most egy napja? Ugye nyári időszakban beszélgetünk, áruljuk el a kedves hallgatóknak, most valóban szezonja, aktualitása van a fagylaltnak. Tulajdonképpen mettől meddig tart a fagylalt szezon?
Általában március-április elején nyitok, amikor jó az idő, tehát én határozom meg. Amikor már úgy gondolom, hogy egy hét vagy két hét jó idő van, akkor már érdemes kinyitni, és ősszel általában szeptember közepén zárok be, mert amikor az iskola megkezdődik, akkor már sok a kiadás a gyerekeknek, ezt már tapasztalom ennyi év alatt, akkor már nem érdemes nyitva tartani. Mert ugye kiköltekeznek a szülők, és ugye meg kell gondolni, hiába én ennyiért adom, de hát ha most azt számolom, hogy 4 gombót, fagylaltot megesz, és ezt sajnos sok embernek meg kell gondolni, hogy most mit vegyek, fagylaltot, vagy vegyek 2 füzetet a gyerekemnek. Úgyhogy én általában szeptember közepén bezárok.
És ebben az időszakban, az adott időszakban minden nap nyitva van?
Minden nap nyitva van, nincs szünet, úgyhogy én állandóan nyitva vagyok minden nap 12-től 7-ig, mert ugye délelőtt nekem keverni kell, meg hát beszerzés van, meg minden, akkor mindig megyek iskolcra, meg ahova kell. Intézem a dolgomat.
És visszajáró vendégei vannak, ezt a 40 év alatt nyugodtan kijelenthetjük.
Nekem csak az van. Nekem nincs átmenő forgalmam. Nekem a helybeliek vannak, akik Mikor nyitottunk, gyerek volt, most lesz hozzá a gyerekeit ide hozzám fagyizni.
Szép, hogy a generációk hogyan és hogyan örökítik a szép és jó szokásokat.
Így igaz, úgyhogy én örülök neki, mert mindenkit ismerek. Tehát itt a faluban tényleg nincs, akit ne ismernék, de engem is mindenki ismer. De a nevemet jóformán csak úgy tudják, hogy Józsi bácsi. Ha bemegyek a boltba, ott is kiabálnak utána a gyerekek. Szia Józsi bácsi, úgyhogy nekem ez a boldogság.
És nem is az igazi vezeték neve alapján szokták beazonosítani, hanem ahogy említettem is, a Fagyis Józsi bácsi.
Igen, igen. A nevemet sokan nem tudják, hogy a vezeték nevem, de nem is érdekes, úgyhogy elég annyi, hogy Józsi bácsi fagyizója, ezt mindenki tudja, hogy ki az, és ide irányítanak, hogyha valaki keres, mert van olyan, hogy most legutóbb is megjelent a Facebookon, vagy hol, nem tudom már hol, és jöttek Miskolcról is. Hogy olvastuk a cikket, hát kijöttünk már megnézni, hogy ki az a Józsi bácsi. És mikor megmondom, hogy mennyi idős vagyok, akkor már nem akarják elhinni, hogy én 85 évesen még csinálom, de hál' Istennek bírom csinálni, és addig, míg én bírom csinálni, addig fogom is csinálni. Mert utána bezár a bazár.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem lehetne megmondani önről, hogy hány éves. Nagyon jól tartja magát, és mindenkihez van egy kedves szava, sőt, több kedves szava is, mindenkihez olyan kedvesen közelít.
Igen, hát szava, lényeges, hogy az emberek tartsák egymással a kapcsolatot. Ne fújjanak egymással, ne haragudjanak egymással. Rövid az élet. Ezt ki kell használni úgy, hogy az jó legyen. Nekem ez a véleményem, és ezért mondom, én nekem mindenki kedves. Mindenki, főleg a gyerekek.
Hogyan kell a gyerekekkel bánni? Megértéssel? Türelemmel? Mindig a kedvükbe kell járni? Ön mire törekszik?
Én arra törekszek, hogy mindig kedves legyek velük. Ha meg tudom véletlenül, mint tegnap volt egy érdekes, és ott jött egy édesapa a gyerekével, és nevén nevezte, és rájöttem, hoppá, ennek a gyereknek most van a névnapja, és amit kért az édesapja, mondtam neki, hogy ez Józsi bácsi ajándéka, ezért most édesapa nem fog fizetni, mert Józsi bácsi ezt ajándékba adja neked a névnapodra. És azt látni kellett a gyereket, amilyen boldog volt, hogy Józsi bácsi felköszöntötte őt, mikor hazament, az anyjával beszéltem utána, hogy az volt az első szava, hogy dicsekedjen, hogy Józsi bácsi felköszöntött. Ilyenekre kell odafigyelni.
Apróságok ezek, de nagyon fontos apróságok.
Nagyon fontos, mert a gyerekek ezeket nagyon megjegyzik. Nagyon megjegyzik, hogy milyen vele szemben. Tehát én nem is tudnék olyan lenni, hogy mogorván álljak ott bent az ablak mögött, azt nézzek a gyerekre, hogy rosszul legyen, megijedjen tőlem. Hát nem lehet, nem. Ezt szeretni kell csinálni. A gyerekeket, mondom, én csak ezt mindig azt hajtom. Gyerekeket szeretni kell, nem megjátszani, mert azt nem lehet, mert a gyerek észreveszi. Úgyhogy ezért szeretnek idejönni a gyerekek. Amikor már kapunk bejön, az rohant felém, hogy Józsi bácsi, szia, ha fiú, akkor nyomja a kezit. Tehát ez ettől boldogabb nem lehet az ember.
Az elmúlt 40 évből eszébe jut most hirtelen valamilyen szép történet, kellemes történet, amire jó visszaemlékezni, ami olyan emlékezetes marad önnek, amíg csak él?
Hát, nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, mert például vannak olyanok, hogy jön ide a szülő, hogy a gyerek senkihez nem szól. Az óvodában is csak a gyerekekkel beszél felnőtt, mikor közelít felé, bújik el. Itt megszólal. Itt megszólal, szépen mondom, hogy gyere gyönyörűm, mit kérsz? Nem akarja megmondani. Hát mondom, jó, ülj le, gondolk végig, hogy mit kérsz, kis idő múlva oda jön és kéri. És utána már beszél. És mondja a szülő, hogy hát ezt senki nem tudta még elérni vele. De ez nem is egy van, ilyen, nagyon sok van.
Igazi jó pedagógus ön.
Hát, pedig semmi közöm a pedagógiához, mert építőiparos voltam, Bayernnél dolgoztam, én belecsöppentem ebbe a fagyiba, és imádom csinálni. Ez a lényeg.
Beszéljünk még a fagylaltozás kísérő eszközeiről. Töltsér, a gyöngyök, a színes gyöngyök, a csoki öntet. Ezek mennyire szükségesek? És erről még beszéljen, legyen olyan kedves, vagy ismertesse, hogy milyen széles ma a kínálat, a paletta.
Hát a gyerekek imádják a cukrot, ezt az apró zizit, mert színes, és ráteszi az ember a fagylalt, ha beleforgatom, tehát én nem szórom, én beleforgatom. Amikor már belenyalt, már nem, csak előre kell kérni, hogy cukrot kér, mert akkor beleforgatom, mert nem szórom ott szanaszéje. És hogyha például csoki öntetet is kér rá, vagy eperöntetet is kér rá, akkor nagy tőcsérbe teszem, hogy ne folyjon a kezére, az enyémre sem, meg a gyerek kezére sem. Hiába drágább a nagy tölcsér, mondom, nekem nem ez a lényeg. Nekem egy minimális jön rajta, akkor nekem az bőven elég, tehát én nem, ebből nem lehet meggazdagodni. Ebből családot nem lehet eltartani, ezt csak szeretni kell, csinálni kell, ameddig bírja az ember, kész, ennyi.
Mi a jellemző? A gyerekek inkább tölcsérben kérik a fagylaltot, vagy ilyen kis fagylaltos kehelyben?
Zömmel tölcsérbe kérik. Nagyon kevesen eszik pohárból, vagy tégelyből, főleg azok, akik lisztérzékenyek.
Valóban itt álljunk meg egy szóra, önnek még arra is oda kell figyelnie, hogyha gluténmentes, lisztérzékeny, gondolom, hogy a termék kínálatában ilyen fagylaltot is kínál.
Fagylaltom az egyfajta van, van gluténmentes, de hát olyan már is igény van rá, hogy az nem. Akkor ajánlok neki valami mást. A lisztérzékenynek egyértelműen a pohárba adom, nem adom tölcsérbe, mert ha közlik velem, mert ha nem tudok róla, akkor nyilván, de ha közlik velem, akkor én ajánlom a poharat, tégelyt, beleteszem neki kanálra, megeszi, semmi baj nem történik. Eddig hál' Istennek, hogy lekopogjam, majdnem 40 évig nem volt ilyen bajom, mert mindig odafigyeltem az ilyenekre.
Ha fagylalt, akkor gombóc. És általában a gyerekek azon versenyeznek, hogy ki tud és ki kaphat és ki tud több gombócot megenni. Mi az általános Józsi bácsi? Milyen mennyiségeket kérnek és szeretnek elfogyasztani a gyerekek?
Hát a pici gyerekek azok általában egy gombócot esznek, de azoknak is nagy tőcsérbe teszem, mert ugye ő lassan eszi, mert még nincs hozzászokva. Már olyan 5 éves gyerekek már 2 gombócot esznek, a 10 fölöttiek már a 3-at rábeszélik a szülőket, hogy 3 gombócot tegyenek. 4 dekás, ugye, az 3 gombóc, az 12 deka. Én nem húzom le, biztos, hogy megvan a súly, de ők már 3-at esznek. Az én nagyfiam az 5-tel kezdi naponta, nem unja meg még most se. Úgyhogy imádja a fagylaltomat, és mondom, még a mai napig is megeszi.
Gondolom az unokái is szeretik a fagylaltot.
Nem mindegyik.
Nem mindegyik?
Nem mindegyik. Nem mindegyik. Van olyan unokám, amelyik egy héten, ha 1-2 gombócot megeszik, ő inkább a csokit teszi. És hát tudomásul veszem, hogy ő nem szereti. Amelyik szereti, annak adom. Már vannak olyan nagy unokáim, akik kiszolgálják önmagukat úgy, hogy ügyesek.
Ennyi év elteltével nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó ötlet volt évekkel ezelőtt ebbe a vállalkozásba belefogni, belekezdeni. Ön is így látja ezt?
Hát így látom, mert akkor már abba hagytam volna, hogyha nem így látnám. És ugye sokan nyitottak már itt, nem kell mondani neked, hogy mennyien nyitottak már itt fagylaltozót, és mindegyik abba hagyta, mert azt hitték, hogy jó, hát ez micsoda nagy üzlet. Meg alkalmazottat tartottak, nekem soha nem volt alkalmazottam.
Ez is egy lényeges dolog, hogy ön mindig saját maga szolgálta ki a kedves vendégeket.
Igen, mert én nekem az én rovásomra senki ne csináljon semmit, és általában a alkalmazott az mindig csak olyan GPS-en kiszolgál, nekem ez nem jó. Én a vevőket meg akarom tartani, eddig is megtartottam, ezután is meg fogom tartani, és csak én szolgálhatok ki, senki más.
Ami még lényeges az ön fagyizójánál, hogy önnek van ideje a másik emberre, meghallgatja a másik embert, jókat beszélgetnek. Ez a mai világban úgy kell mindenkinek, mint egy falat kenyér.
Igen, én ezt nagyon is hiányolom, mert ezelőtt még nem volt ilyen nagy hajtás. Itt leültek szülők, jöttek az óvodába, beszélgettek. Most nagyon ritka, nagyon ritka. Nem állnak egymással szóba az emberek. És én persze, hogy próbálok velük beszélgetni. És örülnek, van olyan vevőm, most is hívtam már, megkér, hogyha ilyen fagylalt lesz például kék szőlő, akkor hívjam már fel, mert akkor jönnek fagyizni. Már az előbb telefonáltam neki, hogy kék szőlő lesz, gyere. Én szeretek velük beszélgetni, mindenkivel.
Itt legalább, ha megérkeznek az emberek és fagyiznak egy jót, akkor nem kell sietni,
nem,
van idő, mindenki. És mindenki ráér egymásra.
Mindenki ráér, itt egy bizonyos időt mindenki eltölt, és egymással szóba állnak. Mert ha itt ülnek, már akkor szóba is állnak egymással, ami hiányzik nagyon az embereknél.
Milyen érdekes dolog, hogy a fagylalt kell ehhez, valamint egy kedves ember, ez a két alapvető dolog, és már is létrejön az a fajta környezet, az a fajta lehetőség, amire tulajdonképpen mindenki vágyik. Igen, itt megtalálja a békeszigetét.
Igen, mert az az igazság, hogy volt olyan vendéglátó egység, ahol árulták a fagylaltot, és ugye ott ültek mellette a részeg emberek, és a gyerekek látták, hogy néz ki egy részeg ember. Hát ezt ne tanítsuk már meg a gyerekekkel. És én annak idején, mikor nyitottam ezt, én azt mondtam, hogy legyen már egy hely, ahol a gyerek nem látja a részeg embereket. Itt nálam soha alkoholt nem ihatott senki, mivel hogy én sem fogyasztom, de amúgy sem engedném, hogy legyen már egy hely, ahol mehetnek nyugodtan a gyerekkel, józan emberek ülnek ott, józan emberek beszélgetnek, és nem kell látni a részeg embert. És én ezért mondtam azt, hogy legyen már egy hely, ahol nincs alkohol. Volt olyan dolog, hogy ellenőriztek, mert valaki följelentett, hogy én alkoholt árulok. Mikor kijött az ellenőr, mondtam neki, a művész leszel, hogyha találsz ita, menjél be nyugodtan, a raktárban meg mindenütt, még a lakásomat is megmutatom neked. Mert nálam alkoholt egy dekát nem találsz. Nem tudom, ki volt a jó akarom, aki ezért feljelentett, hogy én italt árulok. Mondom, ilyen is van. Tehát ezt tudomásul kell venni, vannak jó akarói az embernek. Én nem tudnék ilyen lenni minden esetre, úgyhogy én maradok ilyen, amilyen vagyok. Már nem fogok változni koromnál fogva sem, de amúgy sem tudnék változni.
De áll a jó Istennek, az élet önt igazolta.
Igen, mert én a Májúnél is, ahogy dolgoztam, ugye 70 asztalos volt a kezem alatt, úgyhogy azoknak voltam a főnöke. Engem mindenki tisztelt Józsi bácsinak szólított 30 éves koromban is, és én végig Józsi bácsi maradtam, és mikor megszűnt a cégem, akkor ide rengetegen eljöttek még a volt dolgozóim meglátogatni. Tehát ha olyan rossz lettem volna, akkor nem jöttek volna utánam.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, ha egyfajta összegzésként meg kellene fogalmaznunk, hogy miért jó ezzel foglalkozni, miért jó a fagyi készítéssel foglalkozni az ön mindennapjaiban, hétköznapjaiban, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
Én csak azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy én belecsöppentem ebbe a fagylaltba, és imádom csinálni, imádom a gyerekeket, és nem tudok munkanélkül lenni. Tehát ez nekem nem létfontosságú, hogy én ebből élek, mert nekem, hál' Istennek, jó nyugdíjam van, mert egy kicsi jön, az nem árt sosem, de nem ez a fő foglalkozásom, de szeretem csinálni, és nem fogom abba hagyni, míg bírok mozogni.
Udvari Józsefnek, akit Alsó-Zsolcán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, Erzsikém. Tudom, hogy te ismersz engem nagyon régen, mert itt lakunk az utcában, úgyhogy amikor te születtél, kicsi jágy voltál, akkortól ismernek benneteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy csináltál velem egy riportot.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa a tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Magyar cserkészek az USA-ban élő hagyomány. Tóth Tamás atya beszámol a Fillmore-i Cserkész Központban tett látogatásáról, amelyet a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálatának koordinálásával tett New York államban. XIV. Leó pápa tiszteletére adott hangversenyen. A szépség segít az ég felé emelni a tekintetünket. Szombaton este Castel Gandolfóban az Albánói Egyház megye koncerttel kedveskedett a pápának, aki nyári pihenését tölti. A Szent Atya meghatottan mondott köszönetet az előadóknak és az egyház megyének a koncert ajándékáért, amelyen a szépség közelebb vitt Istenhez. Olyan világban élünk, ahonnan hiányzik a szépség. Sok gond van, háború, konfliktusok, gyűlölet, erőszak, nincs munka és sok más dolog. Az, hogy alkalmunk van egy ilyen helyzetre, mint ez, tényleg nagy ajándék, mert arra emlékeztet, hogy sokkal több van ennél. A férfiak és a nők pedig, ha akarjuk, mind együtt bemutatják a szépséget, ami szívtől szívig segít látni és felemelni tekintetünket az ég felé. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte szombaton este mindazokat, akik a Castel Gandolfói apostoli palota udvarán jelen voltak a hangversenyen, amit az Albánói Egyház megye rendezett, közelsége és szeretete jeléül a pápának, aki a Róma környéki kisvárosban tölti nyári pihenését. Tudjátok, alig több mint egy hónapja Spanyolországba utaztam, és az utazás célja éppen az volt, hogy felemeljük a szemünket, a tekintetünket az ég felé. A zene, a művészet, a szépség olyan eszköz, ami segít Isten irányába nézni, s ami valóban az emberi lény egyik legjobb része, folytatta a pápa, aki a zene és a művészet értékéről elmélkedett. Ezek segítségével az ember képes felülemelkedni a jelen nehézségein, a szépség megtapasztalása pedig Istenhez vezet és visszaadja a reményt. Éppen ez jött létre ezen a hangversenyen, amelyen Marco Rogliano hegedűművész előadta Niccolò Paganini harmadik hegedű versenyének polonéz variációját, majd Rossana Tommasi Golcár zongoraművész szólaltatta meg a Vincenzo Bellini Norma című operájára Luis Bacalov által írt szabad fantáziát és variációt, a Pármai Muzsikusok zenekarával, amelyet Pier Carlo Orizio karmester vezényelt. Elsőként éppen a zenészeknek mondott köszönetet 14. Leó pápa. Nagy köszönet illeti a művészeket, akik meghatottak engem. Az Albánói Egyház megyét, amelyik felajánlotta ezt a koncertet nekünk. Minden itt jelenlévőt, mert valóban nagyszerű dolgot tapasztalhattunk meg a szépségnek ezekben a perceiben. Beléptünk minden értelemben abba, amit Isten akart a teremtésben, s ami éppen a szépség, mondta rögtönzött szavakkal a pápa. Az estet az albánói püspök Vincenzo Viva nyitotta meg, aki 14. Leó pápához intézte köszöntését, emlékeztetve a helyi egyház hálájára, amiért a pápa visszatért Castel Gandolfóba. Kifejtette, hogy a koncerttel akartak köszönetet mondani, és együtt osztozni a szimfonikus zene ajándékában. Bellini normájára utalva a főpásztor azokra a nőkre és anyákra gondolt, akik a világot szétszaggató különböző háborús helyzetekben gyermekeikkel és családjukkal együtt a legkeményebb árat fizetik a konfliktusokért. Éppen bennük tükröződik vissza egy kiengesztelődött holnap reménye, Leó pápa béke felhívásai nyomán, amelyeket pápasága kezdete óta intéz a világhoz. A koncerten a 19. századi olasz zene két főszereplőjétől választottak műveket. Niccolò Paganini és Vincenzo Bellini zenéjében közös szál a dallamosság, ahol a hangszeres virtuozitás összefonódik a melodráma nyelvezetével. A norma újraolvasata ebben az értelemben csak zongorára és zenekarra íródott, ahol a főszereplőt végig kísérhetjük a fájdalomtól a megbocsátásig és az áldozatig, amikor a személyes történet egyetemes visszatükröződésévé válik a szeretet és a béke erejének, ami, ahogy a librettóban jól illusztrálták, képes a háborús szelek dúlt a levegőben is újra felhangozni. Ez a kívánság szállt fel Castel Gandolfo egéről, hogy egyetemes legyen. Nem véletlen, hogy a hangverseny a csillagos ég képével zárult, amelyet a zenekar mögötti kivetítőn jelenítettek meg. A koncert végén a pápa, mielőtt elhagyta az apostoli palota udvarát, köszöntötte a művészeket és a jelenlévőket, akik hagyományosan gyűrűcsókra járultak elé. Magyar cserkészek az USA-ban, élő hagyomány. Hallgassák meg Tóth Tamás atya beszámolóját.
A Szent Atya 14. Leó pápa szülőhazájában az idén 250 éves fennállását ünneplő Amerikai Egyesült Államokban a terület lakosságának sajátos összetételéből adódóan, akiknek túlnyomó többsége valamikor ide érkezett és itt talált új otthonra, fontos a gyökerek ismerete és az azokhoz való ragaszkodás. A hivatalos felmérések szerint az Egyesült Államokban 1.380.000 ember vallja magát így vagy úgy magyar származásúnak. Ebből 150-200.000 ember beszél valamilyen szinten magyarul. Ma is vannak működő magyar közösségek. Közülük az egyik legismertebb hagyományos diaszpóra közösség Ohio államban, Clevelandban működik, ahol magyar plébánia is van. A szövetségi fővárosban, Washington DC-ben úgy 2-3 ezer magyar él. Nagy a fluktuáció, hiszen sokan néhány évre kiküldetésbe érkeznek ide, illetve a főváros hivatali és intézményhálózata, tudományos élete sajátos tudást igényel, ami ugyancsak szűrőként működik. Gondoljunk csak bele, a városban számos felsőoktatási intézmény és kutatóközpont, köztük több katolikus egyetem is található. A fővárost körülvevő régióban közel 50 ezer lehet a magyarok száma. A magyar nyelv és kultúra ápolásának, a vallási, így a katolikus közösségeken és a kulturális szervezeteken túl, illetve velük együttműködve két fontos pillére van. Az egyik a magyar iskola. A világon úgy 250 működik belőlük, ebből az Egyesült Államokban 60-70 található. Mivel a gyerekeket ezekben a hétvégi, szombati iskolákban a szülők segítségével tanítják, így a létük értelemszerűen a szülők elkötelezettségétől függ. Ahol van szülő, aki magyar nyelvre és kultúrára akarja tanítani, taníttatni a gyermekét, és neki magának is van iskoláskorú gyermeke, ott tud fennmaradni ez az iskolatípus. Washingtonban a magyar nagykövetség régi épülete ad otthont a washingtoni magyar iskola és óvodának, amely 15 éve működik, jelenleg úgy 50 diákkal, akiknek egy része nyelvileg vegyes családokban nő fel. Vagyis, ahol az egyik szülő magyar, illetve rendelkezik magyar gyökerekkel, a másik azonban nem. A magyar nyelv és kultúra ápolásának másik fontos pillére a vallási és nemzetiségi alapon működő külföldi magyar cserkész szövetség. Éppen 80 éve, amikor 1946-ban a kommunista hatóságok betiltották a keresztény ifjúsági szervezeteket, köztük a Magyar Cserkész Szövetséget, az emigráns magyarok már javában szervezték a mozgalmat külföldön, amely így rövidesen a világ diaszpóra magyarságának egyik legfontosabb jellemnevelő szervezetévé vált. Észak- és Dél-Amerikától kezdve, Nyugat-Európán át, egészen Ausztráliáig a cserkész mozgalom a magyar nyelv és kultúra megőrzésének és továbbadásának a kulcsa lett. Mindez az alapító Lord Baden-Powell eredeti szándékával egyező módon vallásos keretek között történt és történik, így nem csoda, hogy a cserkész csapatok szoros kapcsolatban állnak a magyar egyházi közösségekkel, plébániákkal. A statisztikák szerint a magyar cserkészek nagyobbik része itt is katolikus. Az Egyesült Államok északkeleti részén, 600 méterrel a tenger szintje felett, Fillmore-ban található a Sík Sándor Cserkészpark, az észak-amerikai magyar cserkészek legfontosabb találkozási helye. A külföldi Magyar Cserkész Szövetség 1963 végén vásárolta meg a New York állam nyugati szélén fekvő Fillmore-i területet. A vételárat cserkészvezetők adták össze, köztük olyanok, akiknek a II. Világháború, illetve az 1956-os forradalom leverése után kellett elhagyni hazájukat. Közülük többen erőn felül vállaltak anyagi áldozatot az ügy érdekében. A helyet Sík Sándor piarista szerzetes papról, a magyar cserkészet programadó vezetőjéről nevezték el, aki ugyanabban az évben, 1963-ban hunyt el. Fillmore azonnal az Egyesült Államok keleti és középső, illetve Kanada keleti részének legfontosabb táborhelye, a cserkész vezető képzés központja lett. A rendszerváltást követően a hazai cserkész mozgalom újraindulása idején az első magyarországi cserkésztiszteket ugyancsak Fillmore-ban képezték ki. Az 1989-ben végzettek közt több katolikus pap is volt. Itt ma is rendszeresen zajlanak nyári, illetve vezetőképző táborok, köztük a hagyományos központi akadályverseny. Idén több mint 300-an érkeztek ide az Egyesült Államok béli New Jersey, New York, Massachusetts, Ohio és Connecticut államokból, továbbá Washington DC szövetségi fővárosból, illetve a kanadai Ontario és Quebec tartományokból, valamint a főváros Ottawából a pünkösdi hétvégére azért, hogy játékos keretek közt adjanak számot cserkész tudásukról. A kétnapos megmérettetésre Washingtontól Torontóig hónapokon keresztül készültek a fiatalok. Az akadályverseny keretét most az 1956-os forradalom adta. Miközben a cserkészek megmutatták tudásukat például a magyar nyelvű imádságok, a térképészet és geocaching, az elsősegélynyújtás, a népzene vagy a tűzrakás és a palacsintasütés terén, ismereteket szereztek a forradalomról és annak fájdalmas következményeiről. A résztvevők közt többen voltak olyanok, akiknek a nagyszülei vagy a szülei akkor 70 évvel ezelőtt kényszerültek elhagyni hazájukat, örökre megváltoztatva ezzel az ő és leszármazottaik életét. A cserkészeket a szokatlanul hideg és esős idő sem tántoríthatta el a hagyományos esti tábortűztől, amely a közös táborozásoknak mindig egyik kiemelkedő eseménye. A hétvége lelki csúcspontja azonban a pünkösdi szentmise volt, amelyet idén Tóth Tamás atya, e sorok szerzője, tarthatott, maga is cserkész segédtiszt, és aki a külföldi Magyar Cserkész Szövetség meghívására a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyar lelkipásztori szolgálata koordinálásával érkezett a cserkészparkba. A Sík Sándor Cserkészpark területe jelenleg 64 hektár. A tulajdonos a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, amelyet 1946-tól kezdve Bodnár Gábor vezetett. Tőle 1996-ban Lendvain Lindner Imre vette át a stafétát, aki az elnöki teendőket 2025-ben adta át Vajtai Istvánnak. A szövetségnek jelenleg 4 földrész, 14 országa, 72 csapatában 3000 cserkész tagja van. Vannak olyan cserkész csapatok, amelyek stabilan tartják magukat, ilyen például a New Jersey állam területén fekvő Garfieldben működő két csapat. Mindkettő, egy a fiúknak, egy a lányoknak, az 50-es években alakult, és azóta működik. Saját cserkészházuk van, amelyet a legendás cserkészvezetőről, Bodnár Gáborról neveztek el, aki családjával csupán néhány saroknyira lakott innen. Ezen a környéken, Passaicban található az Egyesült Államok keleti partvidékének egyetlen ma is működő magyar katolikus plébániája, amellyel a cserkészek természetesen élő kapcsolatban állnak. Vannak olyan cserkész csapatok is, amelyek a magyarság fogyása, illetve az asszimiláció következtében lassan fogynak vagy megszűnnek, de vannak olyan csapatok is, amelyek most alakulnak, vagy most kezdenek újra növekedni. Ilyen például a washingtoni, amelyben jelenleg körülbelül 60 cserkész ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. Sokat mondó az, ami a csapat pólóra van írva. Beszéljünk magyarul. A foglalkozások ugyanis szigorúan magyar nyelven zajlanak, így az imákat is magyarul tanulják meg. A taglétszám a korábban megszokott 30-40 cserkészről az utóbbi években nőtt meg, hála a toborzásnak és annak, hogy az érdekelt családok egyre több gyermeküket beíratják. A foglalkozások miatt a szülők közül sokan több órát is autóznak, minden szombaton. A Szentatya, 14. Leó éppen nem régen, 2026. június 1-én találkozott európai katolikus cserkészvezetőkkel, akiket arra bátorított, hogy a rájuk bízottakkal együtt éljék meg a hit szépségét a mindennapi gesztusokban és a közös imában, a szentségekben és mindenki hivatásának felismerésében. Válaszoljanak nagylelkűen Krisztus hívására, aki arra hív, hogy másszanak fel a csúcsra, hogy evezzenek a mélyre, hogy együtt járjanak az erény útján. A több mint 100 éve működő magyar cserkészet, amelynek legszebb hagyományait viszi tovább a külföldi Magyar Cserkész Szövetség, szintén ezen az úton igyekszik járni. A Filmori Cserkészpark névadója, Sík Sándor piarista volt az, akinek a hazai cserkészpedagógia kidolgozását köszönhetjük. Hozzá kötődik az emberebb embert, magyarabb magyart nevelési elv, és mindez keresztény keretek között. Így bátran hozzátehetjük azt a harmadik tételt, amivel egy másik cserkész, az 1999-ben elhunyt Veszprémi Tibor piarista szerzetes, esorok szerzőjének bélmapja, egészítette ki rendtársa híres mondását: emberebb embert, magyarabb magyart és krisztusibb keresztényt. Ez a magyar cserkész hivatás.
Tamás atya beszámolóját hallották a Filmori Cserkész Központban tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Nemes nagy Ágnes, macska. Jött a macska, jött a lépcsőn, nyújtózkodva szélesen. Karcsú mancsát majd kinyújtva, majd behúzva kényesen, mint a tigris, mint a hattyú imbolyogva és puhán. Bombafolytó homokdombra pince lépcső oldalán. Hogy felért, a fénybe nézett fintorogva, lent aludt, aztán elnyúlt a homokban, s szép volt, mint egy drága muff. Macska, macska, állatocska, gyermekecske, csillagocska, lágy pihéjű őszi pitypang, bőruhájú májvacsokra. Könnyű szélben öntudatlan borzolódva, szenderegve, mint növény, vagy régi szobrok napsugáros szentberegben. Macska, Isten, macska álom, könnyű keccsel, pöttyös hassal, bombafolytó homokdombra csak egy percre vígy magaddal.
Elhangzott Nemes Nagy Ágnes Macska című verse, elmondta Jakó Beáta. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. Ugyanebben az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása megjelent. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 54 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 58-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta a vers ciklusát az Eknáton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar eszi irodalom kimagasló művelője volt, a 70-es, 80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Imája.
Jöjj, Uram Jézus, tépj ki minden botrányt országodból, vagyis lelkemből, és vedd át benne jogos uralmadat. Nézd, jön a kapzsiság, és helyet követel magának, a hencegés, és uralkodni akar rajtam, a kevésség, és királynő akar lenni, a kényelem szeretet, és jogokat követel, nos, itt én uralkodok. Nagyra vágyás, irítség, megszólás, harag viszálykodnak bennem, hogy lássák, melyiknek kedvezek. Megteszem, amit tudok, hogy ellenálljak, küzdök az utolsó leheletig. Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre, te érted védekezem, mert elismerem, hogy a tiéd vagyok. Rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom. Jöjj tehát, Uram, hatalmaddal szúrd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem, mert te vagy az én királyom és Istenem.